Halmos György 1915-ben született, és 1985-ben hunyt el, nem túl sokkal 70. születésnapja után, és ez tulajdonképpen egy statisztikai adat. Jövőre lesz ugye 110 éves évfordulója annak, hogy megszületett, és 40 éves évfordulója lesz a halálának, de még ez is mellékes adat. Ami a lényeges, hogy Halmos György egy olyan személyiség volt, akinek a hagyatékát érdemes ápolni, és nem csak a zeneművészet terén, de hát elsősorban a zeneművészet, a zongoraművészet, a zenei oktatás terén. Most Halmos György lányával, Halmos Katalinnal beszélgetek, hát tudom, hogy nagyon nehéz megszólalni a legközelebbi hozzátartozónak, de ugyanakkor, ha megszólal a legközelebbi hozzátartozó, azt hiszem, azt tudja adni a leghitelesebb képet arról, akire emlékezünk, tehát Halmos Györgyre. Itt hozzászóltak tanítványok, kollégák, olyanok, akik csak hallásból ismerték esetleg, szó szerint hallásból, hiszen hallgatták a felvételeit. Milyen volt Halmos György? Itt Halmos Györgyre, a zongoraművészre, a pedagógusra, vagy Halmos Györgyre, a magánemberre gondolok. Ez a három az ő esetében azt hiszem elválaszthatatlanabb volt, mint mások esetében, nem?
Én is úgy gondolom. Rendkívül jó humorérzékkel rendelkezett, nagyon szeretett élni, szerette az embereket, és azon kívül pedig a művészete, hát azt nem én kell elmondjam, az egy nagyon mély művészet volt. Neki a mondani való mindig sokkal fontosabb volt, mint a technika. És ez a tanításában is érződött, és a zongora játékában is. Nagyon mélyre ment a lényeg irányába. Én most rakosgattam át a könyvespolcot, és megállapítottam, hogy például Beethovenről legalább 5 nagyon komoly munka leledzik ott a polcokon, mert ő, hogyha valamit tanulmányozott, azt nagyon mélyen tette. Nekem is azt mondta, hogy az ember igaziból ne regényeket, hanem ha lehet lexikont, meg ilyen mindenféle tudományos dolgot olvasson, hogy tényleg megtudja a dolgok lényegét. Sőt, még mondott sok mindent a kifejezésről is olyanokat, hogy akiben nincs belső ostor, az ne menjen előadó művésznek, mert az ember az utcán is azon kell gondolkozzon, hogy azt a zenei mondatot ott hogy gondolja, ő hogy akarja elmondani, ugyanakkor azt nagyon mélyen és jól meg kell nézze a kottában, hogy tulajdonképpen mi az, amit a zeneszerző akart, mert egy előadó művész tulajdonképpen szerény tolmácsa csak a zeneszerzőnek.
Sok zeneszerző szerepelt Halmos György repertoárján, elsősorban a nagy klasszikusok és romantikusok, de a 20. század zeneszerzői közül is sokat előadott, de itt eddig szó esett Beethovenről, azt hiszem a legnagyobb fejezet az ő életében, hiszen Beethoven összes zongoraszonátáját eljátszotta, a javarészét pedig fel is vették, rögzítették. Én emlékszem, a 80-as évek derekán hallgattam a Román Rádió kulturális műsorát, és ott sorozatban mentek az ő felvételei, a Beethoven szonátákról készített felvételei, és egyszer csak megszakadt, de hát az élet így hozta, hogy nem sikerült befejezni a felvételsorozatot, de az előadás, a többszörös előadása a Beethoven szonátáknak az megtörtént. És gondolom, hogy ennek külön története van, hiszen ez egy akkora fejezet, hogy a családi háttérből is Halmos Katalin tud erre történetek.
Sajnos nem a halála szakította meg.
Az élet úgy hozta, én is azt mondtam, hogy az élet hozta úgy.
Nem, sajnos a Ceausescu rezsim hozta.
Igen, igen, erre gondoltam.
Egész egyszerűen volt egy furcsa kitétel, most nem akarom részletezni, ami miatt anyagiak miatt nem volt szabad egyszerre többet felvennie, mint valamennyit, és ezért a 32 szonátából 13-at sikerült rögzíteni megfelelő minőségben.
És a diabeli változatokat.
A diabeli változatokat az Elektrekordnál az teljes egészében, de a 32 Beethoven szonátából 13-at tudott felvenni, pedig megvoltak készen, ott voltak a zsebében, és nem vehette fel őket, mert nem engedték.
Megszakadt ez a felvételsorozat, amely tulajdonképpen a profi felvételsorozat lett volna, a rádió által készített felvételsorozat, de azért tulajdonképpen a szonátáknak csak nem a felét eljátszotta, tehát 32-ből 13-at, plusz szintén Beethoven talán legnagyobb zongoraművét, a diabelli változatokat. Kiderült, hogy ez egy külön történet, de mindegy, tulajdonképpen hozzáilleszthetjük a Beethoven felvételek sorához, és az egyik legjobb. Na hát mi is volt a pontos történet?
Egy Tudor Mojszín nevezetű technikus a Bukaresti Zeneakadémiáról elhatározta, hogy az ő tulajdonában ott meglévő felvételeket CD-re fogja rögzíteni, és ezért nekem egy olyan protokoll felvétel van a kezemben, amin rajta van a 32 Beethoven szonáta, úgy, ahogy a Bukaresti Zeneakadémiáról Bohémián lejátszott koncerteken ezek elhangzottak. Távol áll ez a felvételsorozat egy nagyon profi, tökéletes felvételtől. Sajnos a minősége nagyon egyenetlen, de számomra ez kincs, hogy mégis itt van, létezik egy ilyen felvétel, ami mind a 32 szonáta rajta van, koncertfelvételről, és nem mindig jó zongorán, nem mindig tiszta a zongora, nem mindig tökéletes a felvétel, de mégis létezik. Egy tanúsága annak, hogy azok megvoltak.
Igen, és számomra az egyik nagyon kedves lemez, ma is megvan, a Kis zongoraművek nagy zeneszerzőktől, ahol tulajdonképpen az ő stiláris sokszínűségét még jobban érzékelhetjük, hiszen kevésbé ismert szerzőknek is játszotta kisebb műveit, és tulajdonképpen az a kis lemez, azt is mondhatnánk, hogy a zongora irodalom a világ zongora irodalmának egy szűkített áttekintése a maga módján. Tehát végigment a zeneirodalmon 50 perc alatt. Ez egy külön képesség.
Van egy olyan interjú, amire itt most nem kerül sor, amelyiken ő elmondja azt, hogy tulajdonképpen lehet, hogy jobb lett volna, ha pedagógiával nem is foglalkozik, hanem csak zongorázik. Akkora vágya volt arra, hogy minél nagyobb részét átölelje a zongora zeneirodalmának. Hát tulajdonképpen ez egy végtelen dolog, úgyhogy valószínűleg minden nagyobb zongoristának van egy ilyen vágya, hogyha lehet mindent eljátszon, ami szép. Ő azt is megtette, hogy fiatal zeneszerző ők munkáit bemutatta, például Czeránut mutatott be, Glodeánut mutatott be, tehát sok mindenkinek eljátszotta az első műveit is.
Nagyon nyitott volt.
Igen, nagyon szívesen bemutatott modernebb dolgokat is. Azon kívül otthon nagyon sokszor meg lehetett hallgatni egy-egy koncertet, mert egy darabig nálunk két zongora állt abban a bizonyos szobában, és a valamelyik tanítványa, például Weiss Ferdinand játszotta a zenekari részt, és édesapám a szóló részt, és akkor ők így elpróbálták azt a koncertet, ami azután következett a Filharmóniában, tehát én hallottam zongora kísérettel a koncerteket.
Az itteni találkozónak az volt a címe, és visszatérek arra, hiszen végül is ez volt a lényeg, hogy a hagyatéka Halmos Györgynek, Halmos György digitális hagyatéka, úgyhogy nyilván, hogy ezáltal marad meg Halmos György művészete az utókor számára, nem csak művészete, hanem életpályájának adatai. Ezt elsősorban Benkő Juditnak köszönhetjük, de hát gondolom, hogy a családi háttér Halmos Katalin nélkül sem jöhetett volna létre. Hogyan alakult ez a dolog? Tehát, hogy végül is Halmos György digitális hagyatéka, gondolom, amely nyitott és tovább bővíthető.
Száva György leánya, Erika, ajándékba adta nekem azt a bizonyos ghalmos.eu honlapot, amin most majd még dolgozni fog, csak sajnos most távozott az élők sorából Száva György, és én most nem tudtam Erikát megkérni, hogy most tegye teljesen rendbe azt a honlapot, de az meg lesz. És ott sok felvétel megvan, és azt bármikor megemlékezésekkel ki lehet egészíteni, úgyhogy én szerintem a honlapnak is jövője van, ez lesz az, amelyik talán a leginkább tovább viszi ezt a hagyatékot. Azon kívül Benkő Judit most már komolyan gondolkozik egy monográfia összehozásán, és abban én természetesen mindennel, amivel csak tudok, segíteni fogok.
Vannak-e már tippek, megérzések mindazok fejében, akik foglalkoznak ezzel, arról, hogy honnan lehetne, milyen forrásokból lehetne még bővíteni a Halmos György digitális hagyatékát, ezt a honlapot? Vagy ez a jövő zenéje, és akkor majd lehet, hogy egy következő találkozón majd többet tudunk erről, és több adat lesz.
Szerintem ez tényleg a jövő zenéje, mert én sem tudtam bizonyos dolgok létezéséről, és a Rádió Románia muzikálnál rengeteg felvétele van, és ott én tettem rendbe, és visszaküldtem nekik egy listát.
Időnként használják, én hallgatom a rádiót, szoktak bejátszani Halmos György felvételeket.
Igen. Én azt az összeállítást még egyszer szeretném tőlük visszakapni. És nagyon remélem, hogy azokat a felvételeket egy idő után sikerül máshova is felhasználni. Mert az például egy bővítési lehetőség. Ott rengeteg anyag van.
Hát reméljük, hogy minél több bekerül ebbe a közös adattába, Halmos György digitális hagyatékába, mindenki örömére, a művészetkedvelők, a zenerajongók nagy örömére is. Köszönöm szépen Halmos Katalinnak, Halmos György lányának az interjút, és reméljük, hogy lesznek még ilyen találkozók Halmos György emlékére.
Én is remélem.
Itt elég sokan emlékeztek vissza Halmos Györgyre. Halmos Györgyre a zongoraművészre tanára, és Halmos Györgyre a szeretetre méltó emberre, aki ugyanakkor egy nagyon sokarcú ember volt. Hát ez derült ki Mákos Albert hegedű művész hozzászólásából is. Úgy vettem észre, hogy nagyon érzelmi alapú viszonyulásod volt Halmos Györgyhöz. Te hegedű művész vagy, tehát nem tanultál tőle zongorázni, lehet, hogy ezért is egy kicsi más a viszony. Tehát általában, mint muzsikus viszonyultatok egymáshoz. És mint ember, mit lehetne kiemelni? Itt volt két anekdotikus történet is, ami nagyon jól jellemez adott esetben egy-egy művészt, például Halmos Györgyöt is. Sokan nem tudjuk. Mi általában egy nagyon szigorú arcát láttuk a koncerteken. Szigorú, kimért ember volt, de nem csak.
Hát, mint ember, ahogy mondtam, én úgy vettem észre, hogy egy sérülékeny, nagyon érzékeny, sérülékeny ember volt. A környezetet intenzíven reagálta le, ami a muzsikálásának a módjára is nagy hatással volt. Tehát ő nagyon könnyen elkedvetlenedett, hogyha olyanokat látott a közönség soraiban, akiket nem szeretett, vagy akikkel rossz tapasztalatai voltak, és ez nagyon érzett. És a mi esetünkben, tehát én tapasztaltam két nap különbséggel, hogy egy fellépésünk alkalmával sodort egy kamarazene formációban, sodort minket, vitt minket, fiatalabbak voltunk, fiatalabb partnerei voltunk. A két nap után pedig mikrofont tettek, és olyanokat vett észre a terembe, akiket nem szeretett. És az elvette a kedvét, ezt kell mondanom. Tehát az a tűz, az a játékosság.
De azért gondolom, hogy a művész igényesség akkor is megmaradt, tehát azért ő nem játszott rosszabbul, csak más lélekkel.
A mű az megjelent, de a kifejezés az lecsökkent. Ez ugyanolyan, mint a beszélgetésben, ha egy olyan emberrel társalogsz, aki antipatikus, nem tudsz úgy beszélni, mint egy olyan emberrel, akit szeretsz, vagy barátodnak érzed. És ez a zenélésben is, Ruha is ilyen volt. Ő is nagyon érzékeny volt, és nehéz koncerteken, amikor Ruha esetében tudom, hogy ő felkészítette pszichésen magát arra az esetre, hogy mégis akármi legyen, ha lemezfelvétel is, nem szerette a lemezfelvételeket, akkor is tudja jól játszani. Ruhával kapcsolatban sokkal több ilyen tapasztalatom volt, mint a tanárúrral, mint Halmos tanárúrral.
Ők együtt játszottak, hiszen végül is játszhattak volna együtt.
Nem tudok róla, játszottak volna. Nem tudok róla. Persze, hogy játszhattak volna, de nem tudom. Hát megvolt a Halmos növendéke volt a Ruha partnere, Weiss Ferdinand.
Hát indirekt módon játszott.
Igen, tulajdonképpen játszott. Ruha Radesévával játszott, vele volt a Csajkovszki versenyen, és nem nagyon, hát így amikor utazott, nem szép dolog, hogy azt mondjam, hogy vidék, mert mi is vidék vagyunk, de amikor elutazott valahova, ott előfordult, hogy elfogadott olyan kísérőt is, aki...
Mondjuk nem felelt meg annak a standardnak, amit elvárt.
Ezt szerettem volna.
Mondjuk ki diplomatikusan.
Nem szerettem volna kimondani, de egy nagyon, nagyon jó ember volt, és ugyanilyen volt Halmos is, de ahogy az egyik alkalommal elmeséltem, hogy szigorú is, és ironikus is tudott lenni. Hát például az illetlenséggel kapcsolatban mesélek egy történetet. Az akadémián kevés volt a terem, és a diákok állandóan nyitogattak be, hogy van egy-egy üres terem. Halmos tanárul tartotta az órát, és benyit egy növendék, és tessék parancsolni, jöjjön be! És a növendék megszeppenve bejön, tessék helyet foglalni. Leüls, zajlik az óra, és a növendék ott ragadt, ő menne már, de nem tudja, hogy mit csináljon, és ilyen helyzeteket tudott kreálni a tanár úr, hogy a másik jöjjön rá, hogy nem illik benyitni csak úgy egy terembe, ahol dolgoznak. Na hát szerintem ez a növendék soha az életben nem felejtett el, hogy kopogjon az ajtón, amikor valahova bemegy. Soha nem hívták oda, lehetőleg ne is menjen.
Az itteni hozzászólásodból az is kiderült, hogy tulajdonképpen annak ellenére, hogy nem volt direkt tanár-diák kapcsolat köztetek a hangszer különbözősége miatt, de azért mégis befolyásolta a zenéhez, a zeneirodalomhoz való viszonyulásodat, általános képedet valamilyen módon. És ez már egy nagyon korai emlékből is kiderül, amely számodra mondjuk úgy, hogy mérvadó volt.
Gyönyörűen most is, amit itt példának feltettek a Bartók harmadik zongora versenyt, azt olyan hitelesen és olyan szépen játszotta. Tehát ilyen szempontból, ugye, ahogy mi mindenféle hangszerestől tudunk tanulni, a érettebb generációtól, hát tőle is. Hát itt nagy művészek, nem kell mondjam, hogy Richtert emlegettük ezen a találkozón.
Egy évben születtek, 1915-ben Svetoszláv Richter és Halmos György is. Ez is összeköti őket.
Azt a mindenit, hát itt volt kitől tanulni. Volt. Tehát az ember, ha akarta, ma másféleképpen lehet a mai fiataloknak tanulni. Előttük nyitva van a világ. Tehát ő elmehet egy párizsi kurzusra, elmehet egy londoni kurzusra, ha van pénze, talál támogatót, akkor nyitva a világ. Nálunk annak idején úgy volt nyitva a világ, hogy nagyon nagy művészek jártak Kolozsváron.
Akkor az időszaknak is megvoltak a pozitívumai. Talán az a viszonylag zártabb világ hozzásegített az állandósághoz és a nagyobb elmélyüléshez. Mert nem volt ez az állandó, szertágazó, csapongás, rohanás, szövevény, ami nem mindig segíti a művészi fejlődést, sőt még a közönség hozzáállását sem.
Ez a mai sok lehetőség, ez kapkodáshoz vezet. Akkor az embernek sikerült ráállnia egy ösvényre, feljutnia egy ösvényre, egy útra, akkor azt nagyon megbecsülte, és akkor elmélyült. De ezt a szót te is használtad az előbb, hogy elmélyül abba, amit csinál. Van rá ideje, van...
Türelme, energiája.
Igen, és nem vonja el a figyelmét az, hogy na én most el szeretnék utazni Bécsbe. Holnap, mert tart, nem tudom, x egy hetes kurzust. Persze nagyon jó kurzusokra járni, és rengeteget tanul az ember, de azért ugyanúgy, ahogy régen a zenekaroknak megvolt a generál muzik direktoruk, ahol összeérett egy kiváló karmester egy kiváló zenekarral, és egy csoda jött létre, ami évekig, esetleg évtizedekig is eltarthatott egy ilyen csoda. Annak idején rákényszerültünk, hogy ezt a csoda fele vezető utat válasszuk. Persze a csoda az kevesek számára, majdnem azt mondtam, hogy kevesünk számára, de én nem kerültem be ebbe a szerencsés kategóriába, hogy ezt a csodát elérjem. Nagyon. De az utat, azt én is nagyon sok barátommal, zenész kollégámmal megkaptam.